Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, ma délután 6 órától a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság székhelyén bemutatják Székely Ervin egy asszimiláns feljegyzései című regényét. Mai adásunkban erről a művéről kérdezzük a szerzőt, majd Szuszámi Zsuzsa, Bartis Attila íróval beszélget a Vége című regénye román nyelvű fordítása kapcsán. Tartsanak velünk! Székely Ervin egy asszimiláns feljegyzései című regénye tavaly novemberi bukaresti Gaudeamus könyvvásáron jelent meg, két nyelven, magyarul és románul. Akárcsak a szerző korábbi regénye, a Bársony szék és aszfalt, ez is a Kurtelveke könyvkiadónál látott napvilágot, és Klein Medesán József fordította románra, Comam devenit román címmel. Székely Ervin új könyve őszinte szókimondó regény, amely az identitás kérdéskörét feszegeti. A szerző arra vállalkozik, hogy főhőse történetein keresztül olyan görcsöket oldjon fel az olvasóban, amelyeket mindannyian magunkkal hozunk. Megtanult sztereotípiák formájában a nemzetiségi szembenállás kulturális, történelmi és mentalitásbeli különbségei miatt. Székely Ervinnel készült beszélgetésünk előtt egy rövid részletet hallhatnak az egy asszimiláns feljegyzései című regényből.
Hol vagyok?
Itt egyelőre én kérdezek neve.
Vacaki Szabolcs.
Élt?
Bukarestben.
Hány évet?
60-at, most töltöttem volna.
Nős volt?
Igen.
Nemzetisége?
Hát nem vagyok benne biztos.
Mi az, hogy nem biztos benne?
Nehéz ezt egy mondatban összefoglalni, de el tudnám magyarázni a bizonytalanságom okait.
Írja le.
Jó, de egy kicsit hosszú lesz.
Az nem gond. Itt aztán igazán van időnk. Na, írja! Kedves hallgatóink, ezzel a párbeszéddel indul Székely Ervin új regénye, amelynek címe egy asszimiláns feljegyzései. Stúdiónk vendége maga a szerző, köszöntelek Ervin.
Én is köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit, mindig örömmel jövök ebbe a stúdióba, annál is inkább, mert hosszú ideig, ha jól számolom, akkor 7 évig itt dolgoztam.
Új regényedben is bőségesen kamatoztatott személyes tapasztalataidat, de ezúttal nem az egykori politikus szólal meg benned. Regényed főhőse Vacaki Szabolcs, egy erdélyi magyar értelmiségi, akit a sorsa román vidékre, román környezetbe vezet, és ott elindul az a lassú asszimilációs folyamat, amelynek a vége épp a fenti párbeszédben hangzott el, hogy amikor a nemzetisége felől kérdezik, azt válaszolja, hát nem vagyok biztos benne. Vacaki, mintha a végére nem bír már ellenállni a beolvadásnak, elbizonytalanodik. Ennek okait pedig a regényedben fejtett ki. A főhős történetén keresztül rávilágítasz arra, hogy mi történhet ilyen esetekben az egyéni sorsokkal, karrierekkel, barátságokkal, szerelmekkel, stb. Ervin, miért kellett megírnod ezt a témát? Miért kívánkozott ki belőled ez a regény?
Azt hiszem, hogy azért, mert hosszú ideig úgy gondoltam, hogy szemérmesen hallgatok én is, és mások is ezekről a kérdésekről, amiket pedig mindannyian tudunk, és mindannyian ismerünk, hogy egyfelől ijesztően alacsony a párbeszéd a román és magyar közösség között, mindenki a magával hozott, megtanult, beleszületett sztereotípiákat ismételgeti, és minthogyha egyáltalán nem érdekelné a valóság, nem érdekelnék a tények. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy az újságírót csak zavarják a tények, amikor cikket akar írni. Az állampolgárt is néha zavarják a tények. Én úgy gondoltam, hogy legalábbis a magam részéről szeretnék leszámolni ezzel a szemérmes hallgatással, és elmondani azt, hogy milyen háttere van sokszor, milyen történelmi és mentalitásbeli háttere van a nemzetiségi szembenállásnak, ugyanakkor pedig milyen perspektívái vannak egy olyan kisebbségnek, amelyik egy olyan országban él, ahol egyszerűen nehezen tudja megtalálni azokat az intézményes kereteket, amelyek között megőrizhetné az identitását.
Regényedben több típusú embert felvonultatsz, mind magyar, mind pedig román oldalon. Vannak az egyszerű magyarok, akik ösztönösen ragaszkodnak a magyarságukhoz, és szeretnek magyarnak lenni. Vannak a magyarkodók, a mély magyarok, vagy ahogy te a regényedben nevezed, a kétdecis magyarok, akik ha van bennük kétdeci pálinka, rögtön szidják a románokat, és könnyes szemmel éneklik a himnuszt. Román részről is természetesen találkozunk mindkét típussal. És Vacaki Szabolcs ezek között az emberek között, illetve az általuk képviselt elvek között próbál meg eligazodni, egyensúlyozni, és egyszerűen emberként élni, tehát sem magyarként, sem románként. A körülmények, a helyzetek azonban mindig arra kényszerítik, hogy valljon szint maga előtt elsősorban, de mások előtt is a nemzetiségéről. Egész életében vacakol ezzel a témával. Ezért vacaki, gondolom, nem tudom.
Igen.
Olyan dolgokon töpreng, hogy vajon a többségnek vagy a kisebbségnek kellene toleránsabbnak lennie, kötelese a kisebbség alávetni magát a többség akaratának, stb. Te hogy látod ezeket a kérdéseket?
Nagyjából ugyanúgy, ahogy leírtam, ugyanakkor nagyon sok kérdést tudatosan nyitva hagytam, nem akartam megválaszolni az olvasó helyett. Azokat a kérdéseket, amelyek bizonyos fokig személyes opciók, tehát nincsen egy bölcsekköve, nincs egy alapigazság, amit én, hogyha kimondok, akkor az megfellebbezhetetlen, és úgy van. Ez nem matematika, hanem tulajdonképpen az identitásnak a megnyilvánulása, a kialakulása, az eltorzulása bizonyos esetekben, és itt az egyénnek óriási szerepe van. Valahol el is hangzik a regényben, hogy az identitás ugye vele született képesség vagy tulajdonság, ugyanakkor egy idő múlva opcióvá válik. Tehát valamiképpen dönteni kell az identitásról, és nem akarok mások helyett dönteni. Ezért is hagyom egy kicsit bizonytalanságban a regényt. Nem úgy fejeződik be, hogy valaki román lesz, magyar volt és román lesz, de úgy sem fejeződik be, hogy magyarnak marad.
El is olvasom a végét, hogy az előttem ülő ember lassan felemelte a fejét, miután az utolsó oldalt is elolvasta, majd megkérdezte, ha azt írom be, hogy román, jó lesz? Mert hogy ez mégiscsak a maga döntése kell, hogy legyen. Tehát így ér véget a vacaki története, és hogy mit üzensz ezzel az olvasónak?
Éppen ezt, hogy ők maguk kell, hogy erről a kérdésről döntsenek, ne hagyatkozzanak az előítéleteikre, döntsenek ők maguk, és döntsenek felelősen. Én nem dönthetek helyettük. Most, ha nagyon személyesre fordítom a beszélgetést, akkor azt mondom, hogy én magyarnak maradtam Bukarestben is, és egy úgynevezett vegyes házasságban is. Ugyanakkor viszont nem ítélem el azokat, akik megváltoztatják az identitásukat, feladják az identitásukat. Nem akarok pálcát törni senki fölött, se ilyen, se olyan kérdésben. Inkább arra szeretném biztatni az olvasóimat, hogy gondolják ezeket a kérdéseket végig, tudatosan döntsenek, és ne rapszódikusan, ne a mások véleményére hagyatkozva, hanem ők maguk hozzák meg ezeket a döntéseket, ha egyáltalán úgy érzik, hogy meg kell hozni, hiszen itt vannak olyan szereplők, ők is a regényben, akiket ez a kérdés egyáltalán nem érdekel.
Szeretted írni ezt a regényedet? Milyen volt? Nehéz volt írni?
Nehéz volt. Egy kicsit a striptease-hez hasonlít, ugye a férfi striptease-hez. Egyszer azt olvastam, hogy a nők azok könnyebben vetkőznek, mert hívúbbak, és úgy gondolják, hogy ha szép a testük, akkor szeretik megmutatni. A férfiak azok sokkal nehezebben vetkőznek. Hát átvitt értelemben ez is egy kicsit ilyen striptease volt, hiszen, hogy le kellett vetkőznöm a saját ballépéseim, hibáimat, elfogultságaimat, még akkor is, hogyha ugye nem én vagyok a szereplője ennek a regénynek, Vacaki Szabolcs, sőt, egy adott pillanatban találkozik Székely Ervinnel, úgyhogy nem én vagyok, bár nagyon sok eleme Vacaki történeteinek ismerős a számomra, hiszen én éltem meg őket, vagy a közvetlen környezetemben történtek ezek, tehát tudtam róluk. Ilyen szempontból nehéz volt megírni, másrészt viszont egy felszabadító élmény volt. Ugye Hiés Gyula írja Bartók című versében, hogy ki kimondja a bajt, azzal fel is oldja. Hát azzal áltattam magam, hogy valamelyest feloldottam bizonyos görcsöket, vagy remélhetőleg feloldok az olvasókban bizonyos görcsöket. Ugyanúgy szól ez a könyv a román olvasókhoz is, mint a magyarokhoz, sőt, talán inkább hozzájuk szól, mert azért mégiscsak ők tudnak kevesebbet a magyar kisebbségről. A magyar kisebbség azért lévén, hogy itt él, akarva akaratlan többet tud a többségről, mint a többség a kisebbségről, tehát számomra sokkal izgalmasabb a könyv román nyelvű változatának a fogadtatása, úgyhogy ez egy fontos könyv, hiszen egy olyan kérdésről írtam végre, amelyet mindig elkerültem. Ugye volt 3 regényem, amiben szinte tudatosan kerültem a kisebbségi kérdésnek a tárgyalását. Úgy gondoltam, hogy megzavarná a főáramát azoknak a könyveknek, de az adósságérzés az valamiképpen bennem volt.
Székely Ervint hallották. Az egy asszimiláns feljegyzései című regényének bemutatóját ma délután 6 órától tartják a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság székhelyén. Irodalmi művek megszületésük, vagyis a szerző általi megírásuk után már a maguk életét élik. A különböző nyelvre történő fordításuk is már független az írótól. Ekkor már a fordító hatalmas és felelősségteljes feladata alakítja a regényt, a verset, a novellát. Bartis Attila legújabb regénye, a Vége, 2 évvel megszületése után már román nyelven is olvasható Marius Tabacco fordításában. Előző regényeit, a Nyugalmat és a Sétát is olvashatta a román közönség. Szuszámi Zsuzsa a Vége című kötet román nyelvű bemutatója alkalmával decemberben beszélgetett a marosvásárhelyi születésű, de 16 éves kora óta 1984-től Budapesten élő íróval.
Kizárt, hogy egy fordítás során ne veszítsen valamit egy szöveg, vagy ne essen át valamilyen fajta változáson, tehát ez a nyelvek közötti különbségből természetesen adódik. Ez olyasmi, amit muszáj az embernek tudomásul vennie, és ezen túl meg gyakorlatilag nyilván fordításból is létezik rengetegféle. Tudunk könyvekről, amelyek meghaltak egy adott nyelvterületen egy rossz fordítás miatt, vagy nagyon nehezen támadtak fel. De erre nagyon híres példák vannak, tehát Kertész Imrének a Sorstalanság. Aztán előszedtek, újra fordítottak, és akkor lett belőle az, ami lett legalábbis német nyelvterületen. Gyakorlatilag enélkül nem létezhet az irodalom. Tehát az irodalom az tényleg nem úgy működik, mint a képzőművészet, fotográfia, zene, de adott esetben még a színház is. Tehát még a színház is tud úgy működni, hogy úgy nézek végig egy előadást, és ragad magával, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ismerem a darabot, de nem értem a szöveget. Az is sokkal működőképesebb. Az irodalom esetében ez föl sem merül. Tehát az író az gyakorlatilag a saját nyelvterületén kívül halott fordító nélkül. A fordításhoz való viszony ugye az meg adott esetben nagyon személyes, nagyon nem mindegy, hogy milyen nyelvre fordítják, vagy mely nyelvre fordítják az embert, mert hogy ugye a különböző nyelvekhez, különböző kultúrákhoz adott esetben különböző érzelmi szálak kötik az embert. Tehát van olyan, ami érdekes, egzotikus, tehát a Nyugalomnak a kínai fordítása például olyan, amiről én soha az életben semmit nem fogok megtudni. Már-már most egy ilyen vacak hasonlattal, tehát mint egy olyan gyermeke az embernek a világ túlsó végén, akiről nem tud semmit, nem ő nevelte fel, miközben kétségbe vonhatatlanul az övé. A román fordítással más a helyzet. Teljesen nyilvánvaló, hogy lehet itt felhozni szakmai szempontokat, tehát hogy szakmai szempontból a magyar irodalom számára mennyire fontos a német fordítás, vagy az angol, stb. Tehát a nagy nyelve. Én számomra a román fordítás az már az első megjelent könyv a Nyugalom esetében is gyakorlatilag az volt a legfontosabb, annak volt a legnagyobb tétje érzelmileg. Tehát azt látni, hogy ami mégiscsak innen jön, innen táplálkozik, nem föltétlenül csak szép és jó van benne, az érthetővé válik el, fogadhatóvá válik el, tudnak-e vele valamit kezdeni. És hát őszinte akarok lenni, akkor azt látom, hogy tudnak. Ugye nagyon sok mindenen múlik. Az ember az egy nagyon egyszerű állat, legalábbis ami a pszichológiáját illeti. A feltételes reflexeket, amik így valahogy nagyon korán kialakulnak az emberbe. Mi mennyire fontos lett mindenütt az a mondat, hogy ez egy olyan könyv, amelyik nem ítélkezik. Közben pedig pontosan megmutat bizonyos dolgokat. Legalábbis remélem, hogy ez tényleg így van, mert sok minden nem, de ez az alkotói szándék közé tartozik. Tehát számomra mindenképpen nagyon-nagyon fontos. Nem tartom szerencsésnek a bezártságot. Se a mi elzártságunkat, se román oldalról a bezártságot. Anélkül, hogy különösebben idealista lennék, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez tényleg egy élhetőbb hely legyen, csodákat nem várok, de ez azért nem mindegy. Nem mindegy, hogy van egy olyan román szerző, vagy román könyv, ami fontos számunkra, és fordítva. És hál' Istennek nem egy van félreértés, ne esik, nem csak a Nyugalom jelent meg, nem csak az én könyveim jelentek meg románul, hanem Istennek hál' az utóbbi időben jó pár magyar szerzőt kiadtak. Iszonyatosan fontosnak tartom.
Itt most ki akartak csikarni önből, hogy ez nem volt az utolsó. Én erre vonatkozóan nem olvastam nyilatkozatot, de arról igen, egy ideig most biztos nem fog írni.
Isten igazából ezt mondtam, azt nem mondtam, hogy többet soha nem írok, mennyire felelőtlen azért nem vagyok. Azt látom, hogy most a fotográfia milyen mértékben vette át az uralmat az életem fölött. Többek közt azért, mert nagyon hosszú időn keresztül én fotográfusként dolgoztam ugyan, de nem dolgoztam fel a munkáimat, nem állítottam ki könyvek nagyon hosszú időn keresztül. Nem jelentek meg, és az nagy munka. És az a munka most rengeteg időt és energiát fog elvinni. Egészen biztos, hogy én az elkövetkezendő pár évben nem kezdtek bele egy újabb regénybe. De hát, hogy ez mikor, hogyan következik be, az meg ebben a pillanatban most nem tudom.
Mit csinál most a fotográfus éppen? Mert igen, nagyon-nagyon sok anyag felgyűlt, de hát ön egészen másképp viszonyul azért ahhoz, amit fényképez. Nem állítja ki lépten nyomom, és nem szórja, népszerűsíti. Mi az, amit megmutat azért, vagy megmutatni kíván?
Mindenkinek, aki valamilyen módon, bármilyen fajta alkotó munkába kezd az élete során, nyilvánvaló van egy belső igénye is, mondjuk így a megmutatkozásra. Ez a legtermés. Természetesebb, ez hozzátartozik ehhez a történethez. De annak is úgy van valahol egy határa, és tulajdonképpen lehet, hogy egyszerűen csak annyi történt, hogy az írás révén, felolvasások, nem tudom mik révén, úgy amennyi igényem nekem volt erre, az úgy kielégült egy időre, és ezért nem éreztem különösebb késztetést arra, hogy akkor én most a fotográfiákat is nagyon gyorsan. Először ez most megváltozott. Tehát ez olyan szempontból változott meg, hogy ugye most betöltöm az 50-et, és ott van az elmúlt 25 évnek egy elképesztően nagy anyaga, amit fel kell dolgozni. És azt utólag senki más nem végzi el úgy, mint ahogy én végeztem volna el. És az is hozzátartozik a fotográfiában, a, mondjuk így az alkotás folyamathoz. Tehát ez nem ott ér véget, hogy az ember megnyomta az exponáló gombot, hanem hogy látta azt a végső nyomatot, vagy nagyítást, amiről azt gondolja, hogy na ez az a kép. És hát számtalan munkám az úgy ennek a folyamatnak úgy a közepén van. Tehát ott van leexponálva, de még nem készült el. És ezt el kell végeznem. Tehát ez egy technikai kérdés is, tehát tulajdonképpen ezért került most ilyen mértékben előtérbe a fotográfia. Tehát most lesz egy nagy kiállítás Budapesten valamikor márciusban, megjelenik egy méretesebb album, és gyakorlatilag most azon dolgozom, és addig, amíg az nem zárul le ez a történet, addig egészen biztos például, hogy nem fogok prózát írni.
Nyilván nagyon jól megfér egymás mellett az író és a fotográfus. Együtt is működik valamilyen szinten? Ott van egyfolytában a könyveiben mindkettő. Az írói látás az valamilyen más látásmód, viszont képeket azért ott látunk a könyveiben, úgy tud írni. Hol egészítik ki egymást, vagy hol válnak külön?
Hát azt hiszem a két egymástól legtávolabb első dolog a szöveg és a fotográfia. A szöveg, mint egy gondolkodás folyamatnak, egy érzelmi folyamatnak, szinte a teljes folyamatnak a lenyomata, a megmutatása, és a fotográfia, ami bárhogy is nézzük, az mindenképpen a pillanathoz kötött, tehát a pillanatnak az örökkévaló váltételéről szól valamiképpen. De olyannyira különböznek egymástól, hogy ha jól tudom, akkor az emberi agynak is a két köz, az egyik a jobb agyféltekében működik, és a másik a balban. Bizonyára nem véletlenül. Azt igen, azt pontosan látom én is, hogy hogyan hat ki egyik a másikra. Tehát, hogy mondjuk így a fotográfusi látásmód az, hogy jelenik meg a szövegben, a szövegnek adott esetben az erős képszerűségében, ugyanígy az írás a maga történetiségével együtt az, hogy épül be a fotográfiában, nem is annyira az egyes képekbe, hanem mondjuk egy nagyobb egységbe, tehát amikor elkészül valami, és akkor ott látnom kell, hogy bizony a narrációnak milyen szerepe tud lenni adott esetben, most akár fotóalbumról beszélünk, akár kiállításról. Tehát nyilván ez kihat. Ennek az elemzése, hogy ez Isten igazából mit is jelent, alkotás pszichológiából valószínűleg vannak olyan emberek, akik ezügyben nálam okosabbak, és tisztában átlátják, vagy ezt el tudják mondani. Számomra az az egy kétségtelen, hogy mind a kettőre ilyen elementáris szükségem van.
Elárult, hogy Indonéziába vissza fog menni. Na most Indonézia nagyon-nagyon fontos volt önnek. Ez most milyen célból lesz? Meg szabad-e kérdezni?
Szinte kiszaladt a számon az a szó, hogy honvágy. Innen nézés lehet, hogy egy picit érthetetlen, de részemről nem. Nem én vagyok az egyetlen. Tehát ez egy olyan világ a maga elementális nyersességével és erejével, és Indonézia alatt most még véletlenül se ezt a fehér homokos pálmafás csendes tengerpartot értsük, hanem egy olyan világot, amelyik adott esetben sokkal közelebb áll egy Tarkovszki filmhez. De mégis valami elképesztő erők vannak. Olyan erők, amiket így ebben a formában, ebben a nyugati gyakorlatilag már szinte ivartalanított, sterilizált világban már nem nagyon lehet megtapasztalni. És ezek hoznak nehézséget is, és hoznak egy elképesztően furcsa szabadságérzetet is. Majdnem egy infantilis szabadságérzetet. Tehát egy olyan fajta szabadságérzetet, amit az ember utoljára mondjuk gyerekkorában tapasztalt meg, és azt gondolta, hogy felnőtt fejjel ez újra élhetetlen, tehát nem tud ez már megtörténni vele, és akkor kiderül, hogy valamiért valahogy mégiscsak meg tud. Ezzel nem vagyok egyedül. Ismerőseim közül, akik ott töltöttek egyszer egy picit is hosszabb időt az életükből, fél évet vagy egy esztendőt, egytől egyik kivétel nélkül visszatértek oda. Gyakorlatilag így épült be az én életembe is Indonézia. Tehát amikor először oda mentem, akkor fogalmam nem volt róla, hogy ott majd mi történik, milyen lesz, tudok-e dolgozni, nem tudok, el akarok-e menekülni két hét múlva, vagy ott akarom leélni az egész életem. Nyilván, az egész életem nem akarom ott leélni, elképzelni nem tudom, hogy én végleg elhagyjam a saját nyelvterületem. Az, hogy az életemből a lehetőségeimhez képest minél több időt töltsek ott, az bizony megtörtént. Tehát én az elmúlt 3,5 esztendőből 2 esztendőt ott töltöttem, és másfelet itt.
Feltöltődés, és ugyanakkor?
Valamilyen módon, igen.
Újjászületés?
Hát valamilyen módon, igen, igen. De dolgozni sokkal többet tudok ott, azt látom, mert egyszerűen más az életnek a ritmusa. Elég sok energiát hoz onnan az ember. Ez itthon el is tud szállni elég hamar, tehát így azt látom, hogy az onnan hozott energia az úgy, az egy olyan 3-4 hónapig tart ki itt Európában, és utána jön a mélyrepülés.
Bartis Attilával Szuszámi Zsuzsa beszélgetett. Thank you. ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. Kedves hallgatóink, a Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darmas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!